Műsorunk elkészítését a Vodafone sokszínű tartalmakat népszerűsítő programja, a Podcast Pioneers támogatja. Sziasztok, köszöntünk mindenkit a Pitfall február 19-i hétfő esti adásában. Szokásos hármasunk fogja ezúttal is összegezni az elmúlt egy hét legfontosabb híreit, eseményeit. Ugye autóbemutatók után, de még a teszt előtt beszélgetünk most. Srácok, mennyire vagytok lelkesek ezen a szép hétfői napon?
Sziasztok! Hát magam részéről örülök, hogy élek. A hétvégén ugyanis egy disznótoron vettem részt az Orús kanyarról elnevezett Rúzsa településen, és hát meglehetősen kimerítő volt, ahogy az iménti szóvicből is észlehető. Minden esetre jól esett, egyébként is viccet félretéve, hogy a bemutatók és a teszt között egy másfél-két napra kicsit kiszakadni a Forma 1 világából, hiszen utána decemberig ezt úgyse tudjuk megtenni újra.
Igen, magyarán leöltétek a Las Vegas-i nyomvonalat, ha jól sejtem.
Na így, ez történt pontosan.
Én egyébként kifejezetten lelkes lettem, én is köszöntök mindenkit a Red Bull bemutató kapcsán, de ezt majd akkor, amikor odaérünk, elmondom, hogy miért.
Ezek után a rendkívül színvonalas szóviccek után, akkor szerintem vágjunk bele, hogy mi is történt az elmúlt héten.
Van még a tartalmat.
Van, mindenképpen van. Szerintem lesz is vágás ebben a műsorban, én ezt úgy gondolom. No, szóval múlt héten beszélgettünk Christian Horner ügyéről, és hát az elmúlt napokban történtek azért fejlemények ezzel kapcsolatban. Horner egyrészt ott volt a Red Bull csütörtöki autó bemutatóján, és őszinte megdöbbenésünkre ténylegesen válaszolt is a helyzetét firtató kérdésekre, és nem csak ő, hanem például Max Verstappen is, de azért azt tegyük hozzá, hogy maguk a kérdések azért nem, hogy mondjam, szigorúan vett újságírói kérdések voltak az ügy boncolgatása kapcsán, kicsit ilyen alákérdezősebb hangnemben érkeztek, nyilván nem véletlenül voltak ott azok az emberek, akik ott voltak. Horner itt elmondta, hogy nagyon egységesek, nagyon együtt vannak ebben az egész ügyben, mármint hogy a Red Bull, és továbbra is állítja, hogy ártatlan. Aztán másnap érkezett a Holland de Telegraphnak egy újabb cikke, ami mindezt egy picit azért talán zárójelbe tette. Ez volt ugye az a holland lap, ami még az eredeti sztorit hozta elsőként, az eredeti információt a vizsgálat tényéről, és most bizonyítékokra, dokumentumokra hivatkozva írt arról, hogy Horner szexuális jellegű üzeneteket, képeket küldözgetett az egyik női alkalmazottjának hosszabb időn keresztül. És ezeket a fotókat, valamint üzeneteket a feljelentést megtevő hölgy ügyvédje át is adta az ügyet egyébként vizsgáló független szakértőnek. A cikk arra is kitért, hogy Horner és ügyvédei megpróbáltak egy peren kívüli egyességet kötni, és nagyjából 760 ezer euró körüli összeggel, hát hogy mondjam, rendezni a kérdést, de ez nem sikerült. Érdekesség, hogy azóta már ugye a Red Bull-al az erőit 2026-tól egyesítő Ford is jelezte, hogy érdeklődve várja az ügy végkifejletét, mert fontos a jó hírük, és tudják, hogy a Red Bull számára is az, meg azt is tudják, hogy a Red Bull ezt mennyire komolyan veszi. De a Holland Lap cikke szerint egyébként a jelenlegi főszponzor, az Oracle is hasonlóan figyelemmel követi az eseményeket, és hát vasárnap maga a Forma 1 is reagált erre az egészre egy közleménnyel, amiben ugyan igazából nem mondtak semmit, sőt azt mondták, hogy nem mondhatnak semmit, de azt azért belefogalmazták a szövegbe, hogy remélik, hamar lezárul az ügy, és akkor még egy apró adalék ehhez, hogy a De Telegraph szerint a Horner elleni vádakkal minden csapatfőnök egész pontosan tisztában is van, és bár minden egy irányba mutat, de állítólag a táj többségi tulajdonos, Saler Juvidia, egyelőre nem bólintott rá a csapatfőnök eltávolítására, vagy legalábbis arra, hogy milyen döntés szülessen az ügyben.
Hát én kezdeném azzal, hogy nyilvánvaló, hogy mindenki szeretné, hogy minél előbb lezáruljon ez az ügy. Minden érintettnek kellemetlen ez. És tényleg a bizonyos szempontból még a Ford számára is, hiszen ők már valóban elkötelezték magukat a Red Bull-lal. De nyilván az aktuális érintetteknek legyen az a Red Bull, mint cég, vagy az Oracle, és így tovább, ez hasonlóan kellemetlen, és én azt gondolom, hogy tényleg jó lenne, hogyha minél előbb lezárulna ez az ügy, hiszen ugye jövő hét végén elindul a szezon, jövő csütörtökön 10 nap múlva már szabad edzést rendeznek, és Én nem a Horner ügyről szeretnék beszélgetni, őszintén szólva, a Bahreini nagy díj helyett. Ja, na nézzük, mit szerettem volna hozzáfűzni. Egyrészt azt, hogy beszélgessünk mindenképpen továbbra is úgy, és ezt most nem, hogy elsősorban nem nektek mondom, hanem a kedves nézőknek, illetve a hallgatóknak, hogy, hogy ne felejtsük el, hogy semmi nincs bizonyítva legalábbis számunkra. Tehát nem tudunk semmi olyan biztos tényről, ami Horner bűnösségét igazolná. Viszont egy dologra szeretném felhívni a figyelmet, gyakorlatilag attól függetlenül, hogy Horner bűnös vagy ártatlan, hogy az az érv, amit nagyon sok helyen olvasni, hogy a Red Bull csapatfőnöke, aki ennyire meg annyira gazdag, meg hogy egy Spice Girl a felesége, és így tovább, az, az miért szorulna rá ilyesmire, hogy más nőket így egrecíroztasson, történt bármi is, vagy bármi nem, hogy ez azért egyszerűen nem állja meg a helyét. Egy kicsit utánolvasunk, azt láthatjuk, hogy bármilyen jellegű, és tényleg bármilyen jellegű szexuális bűncselekmény a legkevésbé sem arról szól, hogy valaki tud-e nőt szerezni magának, vagy nem. Tehát, hogy ezt szerintem tegyük félre, mert ez az érv az abszolút nem állja meg a helyét. Ami meg egy másik dolog, az, és aztán Balogh Tominak ezzel adnám át a szót, hogy azért ez kellően bevállalós a Telegráf részéről, hogy ennyire konkrétan írnak. És ugye azt se feledjük el, hogy a Telegráf az milyen nemzetiségű, ugye holland, és azt is tudhatjuk, gyakorlatilag mondhatjuk, hogy köztudott, hogy melyik jeles holland családhoz és jeles holland autóversenyzőhöz áll közel ez a lap. És akkor ezt elkezdjük magunkba összerakni, hogy kik is hozzák ezeket a híreket, akkor ott egy nagyon érdekes törésvonal rajzolódik ki a Red Bull-on belül, mondjuk így.
Igen, ugye az F1 Insider, ami szintén a The Telegraph-val együtt hozta még a legelső hírt két héttel ezelőtt hétfőn, ők elemezték ki itt ezt a legfrissebb fejlemények kapcsán, hogy mi is történhetett, és ugye ők is konkrétan leírták, hogy Jos Verstappenhez elég közel áll ez a holland lap. És igen, én elsősorban erre akartam felhívni a figyelmet, amire már Gergő utalt, hogy ha ezt lemerte írni a holland lap, akkor azt úgy tette meg, hogy jogilag védve érzi magát, és megalapozottnak érzi azt, amit leírt. Tehát ezt így hasraütésszerűen senki nem írja le, bevállalva azt, hogy esetleg jogi következményei lesznek az állításainak. Úgyhogy itt biztos, hogy valamit tudnak, mármint ez az újság, ez a holland újság, hogy mi is zajlik itt a háttérben, úgyhogy mindenképpen így kell kezelni ezt az ügyet. És hát igen, ugye például Verstappen elmondta itt a sajtótájékoztatón, hogy ugyanolyan a viszonya Hornerrel, mint mindig. Tehát kvázi egyébként én úgy éreztem, ahogyan ezt ő mondta, hogy kvázi kikerült-e a kérdést. Tehát még csak nem is feltétlenül megvédte Hornert, nekem az volt így a hangsúlyából, amit én levontam következtetésnek, hogy inkább elterelte magáról ezt a kérdést. Tehát így megkérdezték, hogy ugye hallani ilyeneket, hogy a Verstappen tábor és Horner között feszültség van, és erre azt mondta, hogy hát ez mindig így szokott lenni, mármint, hogy ilyeneket írnak az újságok, és amúgy pont ugyanolyan a viszonya, mint mindig is volt. Úgyhogy a másodszor, amikor erről kérdezték, akkor meg arról kezdett beszélni, hogy ő amúgy el van foglalva otthon mással, tehát nem foglalkozik ezzel az egész ügyel, szimulátorozik, meg minden ilyesmit csinál. Úgyhogy Verstappen egy kicsit elterelte ezt a témát. Perez volt egyébként, aki pedig három kérdést is kapott a Horner ügy kapcsán, és mind a háromszor azt hangsúlyozta, hogy egybe kell tartani a csapatot, egységesnek kell maradni, a szezonra kell koncentrálni, stb. Lehet, hogy ebből a csapat egybetartásba elsősorban magára gondolt.
Igen. Most ez a Hornerrel olyan a viszonyunk, mint mindig, tehát én is mondhatnám, hogy a sütőtököt annyira szeretem, mint mindig, és akkor hát mondjuk sem ennyire. Tehát ez valóban egy ilyen erősen kitérő válasz. Érdekes amúgy, hogy mennyire nehéz helyzet lehet ez egy versenyző, főleg egy Perez számára, mert ugye Verstappen pozíciója azért alapvetően védett, tehát mondjuk így, hogy viszonylag kevés olyan dolgot tudna mondani, aminek következtében őt mondjuk kiteszik az autóból. De hogy egy ennyire éles helyzetben egy Sergio Pereznek mennyire óvatosan kellhet fogalmazni, ahogy... Mert valószínűleg itt, sőt, azért ez szerintem mondhatjuk, hogy nem valószínűleg biztos, hogy a Red Bullon belül itt most nem egy irányba húzzák a szekeret, tehát nem egy érdekcsoport van a Red Bullon belül, hanem több, és ugye Pereznek úgy kell fogalmaznia, hogy hát egyiknek se lépjen a tyúk szemére.
Nem és lehet. Azt azért ne felejtsük el, hogy Perezt, hogy mondjam, nem az, hogy Horner hozta a csapathoz, de ugye arról voltak már információk korábban, és a Formula Podcastben is hangzottak el dolgok azzal kapcsolatban. Nyilván Helmut Márko annak idején is saját nevelésű fiatalt szeretett volna, és ezt a...
Tsunodát be akarta dobni egyből a GP2-ből, vagy mivel F2-ből.
Ez nagyon jól tett volna, de a lényeg az, hogy tehát Perez Horner miatt van a Red Bullban, valószínűleg részben miatta is maradt ott most erre a szezonra, ezért én azt gondolom, hogy neki kellett, hogy mondjon erről valamit, meg ezt kellett mondani, amit mondott. Egyetértve azzal, amit te is mondasz, hogy természetesen úgy kell azért fogalmazni, hogy ha esetleg változás áll be, akkor ne az legyen az első lépés tulajdonképpen, hogy akkor Csekó fiam azon az ajtón kéne kimenni. Ami érdekes szerint... Igen, nem ott kell kicsekkolni. Igen. Na jó. Szóval, ami szerintem fontos, és ugye a múlt héten részletesen beszéltünk a Horner ügyről, most nem kezdjük el újra, ami viszont itt a cikkben információ és ezért fejlemény, az egyrészt az, hogy Hornerék megpróbálták ezt pénzzel a szőnyeg alá söpörni. Szerintem ez beszédes. Nyilvánvalóan akkor is meg lehet próbálni egyébként a szőnyeg alá söpörni, hogyha csak a botrányt szeretnénk elkerülni, és egyébként ártatlanok vagyunk. De azért az biztos, hogy ők ezt szerették volna nagyon-nagyon-nagyon elkerülni, ami most történik, és ez nekik nem jó. A másik, ami szerintem érdekes, hogy a Forma 1 miért reagált nyíltan erre az egészre. Tehát azt mondjuk, tudjuk a Forma 1-re, hogy például az Andretti ügyre fél évig nem mondtak semmit, egy hangot sem, miután az FIA megadta a zöld jelzést, ők hónapokig ültek rajta, és semmit az ég egyet a világon nem kommunikáltak róla. Miért érezték úgy, hogy ebben az ügyben meg kell szólalni? Úgy, hogy nem mondanak semmit. Tehát, hogyha azt mondanák, hogy mi teljes messzerséggel kiállunk Christian Horner mellett, vagy azt mondják, hogy mi elítéljük ezt az egészet, és tudjuk, hogy mi van, és így legyen, meg úgy legyen, akkor megérteném, hogy miért kellett ezt nekik kiadni. Így, hogy igazából csak annyit mondtak, hogy jó lenne rendezni a kérdést minél előbb. Így ez nekem egy picit nyomásgyakorlás szagú, de lehet, hogy rosszul látom.
Hadd vitatkozzak! Mert egyelőre ugye nincs ilyen műsorunk, amiben vitatkozunk. Na, tehát, hogy ugye azt mondod, hogy nem érted, hogy ezt miért kellett. Hát szerintem pontosan azért, ami benne van. Tehát, hogy mielőbb rendezni kéne az ügyet. Szerintem ennek a közleménynek igenis van tartalma, és pontosan ez, mert az F1 számára is elképesztően kínos ez a történet.
Nyilván az F1 se szeretné, hát, hogy jövő héten a Bakreni nagy díj helyett erről kelljen majd közleményeket megfogalmazni.
Igen, ahogy, tehát hogy szerintem, ha az Andretti-re reagálnak, az számuk, anno, már visszamenőleg, az számukra egy ilyen kellemetlen valami lehetett volna, hogy hát nem tudjuk, hogy jöhet-e, majd igazából még tudjuk, csak fogalmazzuk a közleményt. Itt meg ugye volt valódi mondandójuk, az, hogy gyerekek, szedjétek össze magatokat, és valami történjen, és ilyen értelemben persze érthetjük ezt nyomásgyakorlásnak, de szerintem csak is annyiban, hogy így vagy úgy, de oldjátok meg.
De a Forma 1-nek ez igazából, mint szervezetnek semmi köze. Tehát, hogy nekik,
hát köze ez... nincsen.
Hát igen, de azért nem gondolom azt, hogy nekik kommentálni kéne. És ahogy nem is kommentálták, de valamilyen szinten meg mégis, mert az, hogy megjelentettek egy közleményt, az valamilyen szintű kommentár mégiscsak.
Mert ennyiben van közük hozzá, igen, hogy erről szól a minden, és ez nekik rossz.
Igen, de ez fontos reakció volt a részükről, meg egyébként ugye a Ford részéről is hivatalos kommuniké érkezett ezzel kapcsolatban. Ami még nekem érdekes volt itt a bemutató kapcsán, itt azért akár a Red Bull sajtóközleménye, akár hogyha valaki nézte azt élőben, nem tudom, azért hol, tehát itt azért érződött, hogy ez az ügy, ez ott van, nyilván nem lehet kizárni egyáltalán. Nekem Horner hangja, meg kicsit az ábrázata is meggyötörtnek, most próbálok én is óvatosan fogalmazni, nem feltétlenül erősen. Tehát egy picit azért nekem úgy tűnt, hogy ő ezt érzi ennek az utóbbi heteit, ami teljesen normális, akár ártatlan, akár bűnös, bármiben is. Nyilvánvalóan egy ilyen megkurcolás, meg egy ilyen ügy az tud hatással lenni. Nem úgy nézett ki ezen a bemutatón, mint most ezen a képen.
Igen, viszont szerintem az is érdekes volt, hogy ő volt kvázi a középpontban. Tehát gyakorlatilag a teljes
Igen.
bemutató alatt ott volt a színpadon, és ugye az elmúlt 20 év, ugye ez lesz a 20. szezonja a Red Bullnak, az elmúlt 19 évnek a sikereit elevenítették fel, és végig a színpadon volt az első percről az utolsóig, tehát nem akarták kvázi eldugni, de ugye ezt ott a kezdeti hírként is bemondtad.
Sőt, bocs, szerintem nem, hogy nem akarták eldugni, szerintem kifejezetten előtérbe akarták helyezni az ő sikereit, és így a csapat sikereit, az ő jelenlétét, az ő lenyomatát ezen az egészen. Nekem egy picit ilyen érzésem volt a bemutató kapcsán, hogy itt amúgy őt a csapat, a jelenleg általa irányított, és az ő utasításait követő csapat előtérbe próbálta helyezni.
Persze, hogyha az ő utasításait követi a csapat, akkor kérdés, hogy ki akarta őt előtérbe helyezni? Például Christian Horner?
Valószínűleg. Ezt nem tudjuk egyelőre, minden esetre az biztos, hogy a következő napokban is lesznek fejlemények ezzel kapcsolatban, hiszen tényleg nagyon gyorsan kéne valamiféle döntést hozni, vagy valamiféle megoldást kitalálni. Ugye egyelőre az van, hogy amíg nincs döntés, vagy megoldás, addig marad minden a régiben, Horner a csapatfőnök, irányít mindent. De azt gondolom, hogy ez a Red Bull bemutató egy picit azért zártabb közeg volt média szempontból. A Bahreini nagydíj nem lesz az, tehát ha ott őt kiültetik bárhova,
hát már pedig ki meg kell, már újságírók
a teszten azért kevesebben lesznek újságírók, ott azért nem megy mindenki. Azért a szezonnyitó az egy felkapott esemény akkor is, hogyha Bahrein. Szóval ott azért sokan ott lesznek azok közül, akik majd nem fognak alá kérdezni, hogyha lehetőséget kaptak rá. Úgyhogy az már biztos, hogy kellemetlenebb lesz, hogyha addig nincs valamiféle hivatalos kommunikáció. Na de nézzük szerintem a következő nagyobb hírünket, hiszen a hét második, vagy másik fontos témája az volt, hogy megnézhettük a top csapatok, vagy legalábbis az annak várt istálók 2024-es autóit, illetve hát igazából azt, amit meg akartak nekünk mutatni ezekből az autókból. Volt azért szerintem érdekesebb bemutató, meg volt azért olyan is, aminek nagyon túl sok értelme nem volt ebben a formában, majd erre is kitérünk. Minden esetre szerencsére leginkább a technikai megoldásokkal foglalkoztatunk itt ezekben a napokban, hiszen a Ferrari, a Mercedes és a Red Bull is mutatott érdekes és beszédtémát szolgáltató elemeket. Mindjárt ezekről kicsit beszéljünk részletesebben. És hát ezzel lezárult a bemutatók időszaka. Most már jön a teszt, meg jövő héten a szezon. Ti mit visztek magatokkal ebből a két hétből, ami ugye a bemutató szezon volt tulajdonképpen itt februárban?
Hát itt említettem a felvezetőben, hogy én lelkes lettem a múlt héten, és meglepő módon a világbajnok Red Bull bemutatója után, és nem Horner miatt.
Na már csak most, egyébként nem. Most kapcsolta ki 1000 néző az adást ebben a pillanatban. Nem baj, mondjátok.
Engem meglepett, hogy ennyire hozzányúltak az autóhoz. Ahhoz az autóhoz, ami ugye tavaly 22 futamból 21-et megnyert. Ugye lehetett sejteni, mert szivárogtak ki fotók a Silverstone-i bejáratásukról, hogy itt lesznek érdekességek, de hogy ilyen mértékben hozzányúljanak, és ugye az egésznek az iróniája, hogy a Mercedesnek a korábbi megoldásai irányába mozdultak el az oldaldobozzal. Ugye itt, ami a képen is látszik, ki is teszem teljes képernyőre, az egyrészt az, hogy nincsen szó még zero podról, viszont ugye vannak olyan hírek, hogy majd az első fejlesztési csomaggal még inkább abba az irányba fognak elmozdulni. Én ezt elképesztően izgalmasnak találom, meg érdekesnek. Ami még ugye beszédes, hogy gyakorlatilag a Red Bullnak a fotóin nem látni, hogy pontosan hogyan van a légbeömlő az oldaldobozoknál. Tehát nagyon ügyesen beárnyékolták azt a szakaszt, hogy nehogy véletlenül jól megláthassuk. Engem meglepett a Red Bullnak ez a bevállalósága, úgyhogy ugye szerintem múlt héten vagy két héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy Adrian Newey azt mondta, hogy ő fél attól, hogy kicsit konzervatívak voltak. Hát hogyha nekik ez a konzervatív hozzáállás, hogy szerintem, hát szemre szerintem ez az autó változott a legtöbbet. Tehát hogyha csak így oda, egymás alá rakod a tavalyi és az idei autókat.
Ez ordas nagy kamu volt azért, most láthatjuk, amit Newey mondott, tehát ezt azért kár lenne szépíteni, szerintem.
Red Bullra akkor kitérnék én is. Volt egy nagyon érdekes megszólalás a Forma hivatalos honlapján Pierre Vasnak, vagy Vasének, továbbra is a gyenge a francián, aki ugye a Red Bull technikai igazgatója. És ugye arról beszélt, konkrét megoldásokra nem nagyon, hanem hogy miért kellett ekkorát fejleszteniük, ugye annak ellenére, hogy úgy verték bucira a mezőnyt, mint talán még autó soha az F1 történetében. És nagyon érdekes volt a megszólalás, ugyanis azt mondta, hogy, hogy az ő autójuk erőssége leginkább a riválisok gyengesége volt, és akkor gyorsan elmondta, hogy persze nem akarja lebecsülni a kollégáinak a munkáját, de hogy azért voltak ők ekkora fölényben, mert hogy a riválisok eltévedtek az erdőben a fejlesztés közben. Ami ha így van, és szerintem, na hogy mondjam, egy technikai igazgató nem biztos, hogy lebecsmérelné a saját portékáját csak azért, hogy oda bökhessen egyet a riválisoknak, tehát ezt én tudtam egy őszinte megszólalásként értelmezni. Az viszont azt jelenti, hogy valóban meg kellett indulniuk mert valamilyen irányba, mert ha nem fejlesztenek, akkor nem fog megmaradni az orbitális nagy fölényük. És nyilván minden helyzet más és más, de mégiscsak hozzunk ide egy párhuzamot. Balogh Tomival beszéltük a múlt héten, hogy végülis a Mercedes dominanciája is talán a legdominánsabb szezonjuk után, 2020 után ért véget. Úgyhogy a Red Bullnak csak is előre lehet menekülni a riválisok elől. Aztán, hogy hát, hogyha ez a zéró pontot megcsinálják, és nekik majd működik, az mondjuk az évtized poénja lesz. Jó, Toto Wolff nem fog annyira nevetni rajta. De ez biztos egy nagyon-nagyon bevállalós húzás, hogy miután az összes csapat lemásolta a Red Bull megoldásait, a Red Bull azt mondja, hogy oké, fogjátok meg a sörömet, és elkezdenek valami mást csinálni. És ez tényleg izgalmas, ja.
Érdekes, ugye a Mercedesnek az első szárnya is olyan volt, ami innovatívnak tűnik, hiszen ugye kicsit a szabályértelmezés kijátszásáról lehet szó, elvileg szabályos. Nyilván, hogyha nem, akkor meg majd csinálnak másikat. Szóval itt nagyon csalózni, mert ugye rögtön ez volt az első reakció általános
értelemben. Hát
a Mercedes természetesen csal. Jó, majd meglátjuk, hogy ebből...
Igen? Tudod, ki csal még? A Red Bull. Egyértelműen. Jó,
okay. Egyértelműen. Mert az Aero Sidepodot betiltották egyébként. Jó, ne. Szóval, amit én akarnék még mondani, mert itt sok cikk, meg komment, meg minden volt itt a futómű geometriával kapcsolatban, vagy most akkor nyomorúd, vagy milyen rúd, vagy ilyen rúd, és ugye, hogy a Ferrari más úton maradt, mint a többi top csapat, és hát ezzel kapcsolatban annyit szerintem érdemes tisztázni, hogy nem feltétlenül ez a legfontosabb szerintem a futómű kapcsán sem. Ugye erről beszéltünk már tavaly, hogy ez egy rendkívül kulcsfontosságú terület maga a futómű ezeknél a ground effectes autóknál, de nem azért, hogy most akkor itt egész pontosan milyen címkét ragasztunk arra a lengőkarra, hanem két feladata van elsősorban, az egyik ez az úgynevezett anti-dive effektus, amit ugye a Red Bull talált ki, nem ők találták ki, de ők tudták elsőként megcsinálni, és tavaly az Aston Martin is tudott valami hasonlót már, hogy ugye gyakorlatilag az autó nem bólint fékezéskor, nem ül rá a hátsó kerekére kigyorsításkor, és nem billeg imbolyog mondjuk nagy tempós kanyarokban sem, tehát viszonylag az erőhatásoknak ellenáll, és stabil marad, ugye ezzel lehet a hasmagasságot az ideális tartományban tartani, többek között, vagy például a gumikezelést javítani, hiszen így sokkal egyenletesebb az a terhelés, ami a kerekekre érkezik. De hát ezt nem csak egy módon lehet elérni, ezt a futómű működést, hanem több módon is, és a másik nagyon fontos része, vagy feladata a futóműnek, erről azt hiszem az Alpinnál beszéltek többet múlt héten, illetve most már előtte héten, hogyha csak mint futóművet kellene nézni ezt az elemet, akkor nem ilyen futóműveket csinálnának, mert mechanikailag nem ez a legideálisabb megoldás, de hát nem csak mechanikai értelme van, hanem aerodinamikai is méghozzá nagyon jelentős ezeknél az autóknál. Az, hogy a lengőkarok hova, meg hogyan vezetik el a levegőt mondjuk az első futóműnél, az meghatározza azt, hogy utána az oldaldoboz hogy néz ki például. És ez rendkívül fontos. A hátsó futómű pedig annak a kialakítása, nyilvánvalóan mondjuk a diffúzor, az öv szárny, amit ugye szokták nevezni a hátsó szárnynak ezt az alsóbb részét, padlólemez, stb. Az összeérése, hogy ott egyáltalán hogyan lehet hátsó futóművet kialakítani. És ugye több csapatnál is hallhattunk olyat, hogy úgynevezett, vagy nem tudom, hogy kell ezt jól megfogalmazni, újra csomagolták tulajdonképpen az autót. Tehát például a sebességváltót arrébb tették, bizonyos rendszereket, energiatároló, stb. újra pozícionáltak azért, hogy másképp lehessen a vonalakat megrajzolni. És ez egy nagyon érdekes dolog szerintem, hogy ugye itt 2022 elején szerintem nagyon sokféle különböző elgondolást láthattunk, hogy melyik autó hogy néz ki, még ünnepeltük is, hogy na hát végre nem egyformák az autók. Most arra azért lett mindenki valamiféle Red Bull klón, mert az derült ki, hogy azoknál a csomagolásoknál ugye vannak korlátok, hogy mit tudsz megvalósítani, hogyha egy futóműved úgy működik, ahogy működik, nem tudod teljesen átszabni, akkor a mögötte levő dolgokat sem tudod átalakítani úgy, ahogy az jó lenne, vagy az oldaldobozod úgy néz ki, ahogy akkor nem tudsz más. Tehát, ha mondjuk oda van csomagolva egy hűtő például, akkor nem tudsz akármilyen formájú oldaldobozt kialakítani. Most mindenki rájött arra, hogy hogyan kéne ezt úgy megcsinálni, ahogy a Red Bull meg egy tök más irányba indult el. Csak ezt akartam nagyjából így rögzíteni, hogy egyébként itt a futómű az, hogy most milyen, meg olyan, meg a Ferrari biztos rossz irányba ment, egyáltalán nem biztos, ugyanazt a hatást több módon is el lehet érni, és lehet, hogy az ő csomagolásukhoz úgymond ez a futómű illet jobban, úgyhogy így, és akkor egy dolgot még akartam tőletek, most ami mondja csak, ezt akartad mondani?
Azt akartam, hogy a McLarennek a izéjéről beszéljünk egy kicsit.
Igen, szóval ezt akartam tőletek kérdezni, hogy mennyire voltatok elégedettek a McLaren idei téli teljesítményével, kezdve azzal, hogy januárban a tavalyi autóra ráfestették az ideinek gondolt festést, ami 90%-ban ugyanaz, mint volt.
Kicsit és egyébként több karbon, és ennyi.
Bemutattak egy autót, ami egyrészt, tehát az nem bemutató volt, hanem feltöltöttek egy videót, amiből nem látszott semmi, másrészt kitettek körülbelül 3 darab távoli képet, és összességében pedig az is kiderült már, amik a képeken látunk, az nem lehet valós az árnyékok alapján. Igen. Tehát az egy közepes Photoshop munka volt, amit végül is elénk tártak. Mennyire vagytok elégedettek ezzel a
teljesítményel? Ugye rákérdeztek erre Norrisnál a csapatbemutató utáni sajtótájékoztatón, hogy miért csináltak ilyen izét, most tényleg ezt a szót fogom használni, miért nem mutatták meg. Itt most a képen például láthatjuk, hogy nem láthatjuk a padlólemezt, a padlólemeznek a szélét. Tehát azt nem véletlenül árnyékolták le így. És Norris erre egész nemes egyszerűséggel azt mondta, hogy hát megtehetjük, hogy ezt így csináljuk. Meg hogy ugye nyilván itt nem akarták kiteríteni a kártyalapjaikat, csak így valóban picit elveszik az autó bemutatónak az értelme, annak ellenére, hogy nem csak náluk volt egyébként ilyen, ugye amit a Mercedes első szárnyáról mondtál, Tomi, az is a stúdiófotókon nem látszik az a trükkös megoldás, hogy a felső szárnyelem az csak egy ilyen szénszálas dróttal kapcsolódik az orrkukhoz, tehát ott a stúdióképeken még úgy néz ki, hogy rendesen kapcsolódik, ahogy a szabályokban le van írva. A shakedownról készült képeken látszott, hogy ott valami trükk van. A McLaren ezt kicsit túltolta, és ilyen szempontból meg még inkább meglepő, hogy a Red Bull mutatott valamit. Aztán majd meglátjuk 2 nap múlva, hogy amíg Bahrainben kigurulnak, azoknak mennyi közük lesz ez, amit eddig láttunk. Még egyetlen gondolat a múlt heti gondolatot hoz, Tomi, hogy ugye itt nem lehet-e az, hogy itt a sok újragondolás, meg újratervezés miatt borulhatnak az erőviszonyok, vagy hogy nagyobb lehet az erőviszonyokban az elmozdulás, mint azt gondoltuk. Én nekem egyre inkább az érzésem, hogy itt lesznek jelentősebbnek érződő változások.
Az nem lenne baj, ha lennének. Itt a nyilván a McLarennen köszörüljük legjobban a nyelvünket, okkal, de én a Ferrari-nál sem voltam nagyon boldog azért, mert nyilván nem kell mindenkinek akkora pucparádét rendeznie, mint a Red Bull, hogy odahívni az összes extrém sportolót, meg rappert, meg mit tudom én mit. De ugye a Ferrari-nál annyira be volt harangozva, hogy itt nézheted élőben, már egy nappal előtte tele volt a közösségi média, hogy itt nézheted élőben, és hát én is úgy vártam, meg pont én dolgoztam a formulán, és így fölkészültem, hogy akkor most itt ilyen izgalmas dolgokat meg lehet írni. Elkezdődött az élő közvetítés, és pár renderelt fotó, és másfél perc múlva vége volt. De faluháján azt mondják,
ezért
kár volt megoldani a gatyamadzagot, tehát, hogy azért nem áll. Úgyhogy nem csak
a Mercedes, ahol meg bejött a stream, tessék, itt vagyunk, welcome, nagyon izgalmas dolgok történtek télen, Hamilton távozik, tessék, Toto beszél róla, és akkor is az asztal
ideig. És úgy, hogy ott volt előttük már az autó. Tehát, hogy azt nem is leplezték te külön, hanem ott volt készen az autó. Elképesztő. Hát az az immédiás resznek a csimboraszója.
Igen, igen. És egyébként meg a festésekről múlt héten is esett egy-két szó, én most egyre térnék ki, a Mercedes szerintem kimondottan ötletes lett, ahogy az elmúlt időszak 2 dizájnját egyesítették. Oldalról fekete, szemből ezüst. Nekem ez úgy ez úgy bejön. Igen. Tehát ez egy kimondottan ötletes festés, és ők úgy tudták a feketét hasznosítani, amit szerintem mondjuk az Alpine így random pontokon odahányt az autóra, már bocsánat, de ott abszolút így éreztem.
Pont, hogy nem hányta
oda. Nem hány festést, igen.
Ráadásul, bocsánat, hogy a Mercedes ezt meg tudta kreatívan csinálni, és ez szerintem jó.
Igen. Megnyitok egy nagyon gyors vitát, ilyen szavazást gyorsan, hogy ez Petronas kék, vagy Petronas zöld. Mert jaj. Ebből komoly türkiz. Vitákat láttam. Türkiz egyébként szerintem is, csak mert Tomi a tetszikedben én kéknek láttam. Én igen. Inkább zöldet mondanék, de a türkiz szerintem a hivatalos.
A türkiz szerintem jó, és Petronas akkor az színű. Akit tud kerülni. Vagy Petronas színű. Igen.
Petronas színű. Igen. Petronas kék, ami zöld. Na, szóval
és dobjuk föl, ha már itt nem kell vitázni, csak legjobb festés, urak, kinek mi tetszik?
Hát én meg is írtam nektek ugye a közös beszélgetésünkben, hogy nekem a Ferrari, azt egész egyszerűen a Ferrarit meg a Mercedes-t az utóbbi 10 évben nem lehetett elszúrni, szerintem. És akkor még így kiemelném, amire igazad volt Gergő, de nem akarom elvenni a te kenyeredet, vagy a te mondandódat, hogy a székre még azért várjunk, hogy az hogy fog kinézni a versenypályán. Ami nálam a legalja, az az Alpine. Tehát az alibizés, hogy kétfajta változat, ami igazából annyi, hogy egy pecsnyiben éppen pink vagy kék. Nekem az nagyon nem tetszik. Évek után elmozdult a McLaren nálam az utolsó helyről, mert én eleve ezt a papaja szint nem igazán kedvelem, de legalább azt a világos kéket kivették belőle, ami teljesen diszonáns volt szerintem.
Ez ízlésbeli kérdés, én imádom a papaját. Tomi?
Nekem McLaren utolsó minden szempontból, tehát én azt nem tudom.
Téged felbosszantottak.
Igen, felbosszantottak ezzel a bemutatóval, igen. De amúgy se tetszik az az autó, tehát nekem ez a szín se feltétlenül... Nem érzek benne túl kreativitás se. A Ferrari nekem is tetszik, a Mercedes is tetszik. Egyébként a Red Bull-ra se lehet rosszat mondani, csak hát azt már látjuk egy lassan 20 éve. Úgyhogy, de amúgy az is szép szerintem. És most meg fogtok kövezni, Tomi, mindenképpen, de nekem így a stúdió fotókon, lassan mondom, tetszik az Alpine. Tehát, én nem tudom, nekem szerintem jó. A pályán lehet, hogy rettenetesen csúnya, ezt csak akkor visszavonom, de
az
jó, megúszós, tényleg megúszós, de nem tudom, nekem így jó ránézni.
Nekem az Alpine meg a Steak az a kettő, ami azt mondom, hogy nézzük meg, hogy a pályán működik-e, mert szoktunk olyanokat látni, hogy egy festés stúdióban marha jó, mondjuk az első Aston igen. Martin volt ilyen 21-ben, igen. Hogy stúdiófotó marha jól nézett ki, és kiment a pályára, és egy ilyen liba, mindegy, szóval értitek, egy ilyen értelmezhetetlen színű valami ott keringett a pályán. Hát igen, a Ferrari gyönyörű lett ezekkel a csíkokkal, ez szerintem teli találat. Meg én továbbra is nagyon szeretem a Vizának a festését, ami nálam abszolút uh-huh. feletteti a csapatnév borzalmait. Iszonyú jól néz ki ez az autó. Ja, és egyébként, ahogy mondjátok, persze a Red Bull is jó, de hát ez hozza a stabil és megbízható ugyanazt. Dévényi Tibi szerint... bácsi, nem tudsz benne csalódni, mert 40 éve ugyanaz, tehát pontosan tudod, mire számítasz.
Nem úgy az így kell, megbízhatóság nagyon fontos itt is, úgyhogy így menjünk tovább, mert rövidebb híreink vannak még azért itt a múlt hétről. Ugye egyrészt közzétette a sprint futamok kezdési időpontjait a Forma 1, a szezon többi fontos kezdési ideje, már ami a futamokat és az időmérőket illeti, az már korábban is nyilvánossá vált, de most a sprintek rajtidőpontjait is hivatalossá tették. Ugye idén is 6 sprintet nézhetünk majd meg, és bár a helyszínek picit módosultak, de a főbb változás az, hogy idén már az lesz a szombati első esemény, hiszen a sprint időmérő lesz péntek délután, a sprint futam a szombati nap első felében, és a nagydíj időmérője a szombati nap második felében. Így magyar idő szerint Kínában például reggel 5 órakor kezdődik majd a sprint futam, Spielbergben délben, Katarban délután 2-kor, a Brazíliában 3-kor, Miamiban 6-kor, Austinban pedig este 8-kor, és hát ahogy itt láthatjátok a képernyőn, formula.hu minden fontos kezdési időpontot megtaláltok egyetlen cikkben. Mit gondoltok mindenről?
Hát a nem láthattátok sajnos Gergőnek az ábrázatát, mert akkor még teljes képernyőn volt a fotó, úgyhogy játszd el, Gergő, kérlek, hogy hogyan reagáltál a sánkhái reggeli ötös.
Nagyon fáj. Nagyon fáj. Érted, ha már itt szóba kérdez adásra, a disznótorra is 17:30-kor keltem föl, és tényleg 5-kor sprint, a borzalom. Borzalom.
Igen, tehát magát a lebonyolításnak a változtatását én üdvözlöm. Ahogyan Verstappen is mondta, nekem is pont ugyanez a véleményem róla, hogy amúgy így egy kicsit logikusabb szerintem, hogy egymást követik az események. Kicsit, amit már eredetileg is mondtam, amikor ez fölmerült, hogy ezt így módosítják, így egy picit nekem ilyen betétfutam jellege lesz a sprintnek, hogy délben rendezik helyi idő szerint a sprinteket. Az olyan F2 futamidőpont, nem? Tehát akkoriban, akkor szoktak nagyjából ilyen betét versenyek menni. De szerintem így még mindig jobb. Tehát ha egy egyszeri néző bekapcsolja a tévét, tehát aki nem követi annyira a Forma 1-et, hanem tényleg csak hétvégén megnézi az időmérőt meg a futamot, az nem fog meglepődni, hogy mi megy az időmérő helyén, mert az időmérő az ugyanakkor lesz minden egyes hétvégén. Tehát szerintem ez egy jó döntés, annak ellenére, hogy vannak ilyen kicsit kellemetlen időpontok, meg furcsának ható időpontok, hogy tényleg 11-kor meg délben kvázi versenyt rendeznek a Forma 1-ben.
Hát igen, ez valóban nagyon furcsa. Verstappen amúgy szerintem először mondott bármi pozitívat a sprinttel kapcsolatban, én határozottan így emlékszem, és teljes joggal, tehát persze a nézői szempontból is jobb, ugye a parkfermi szabály korrigálására is ad lehetőséget, amit még mindig nem tudunk, hogy megtörtént-e, megtörténik-e, de hát a kínai nagydíj még messze van, szerintem 2027-ben lesz, de...
Mondjuk Verstappennél rákérdeztek, hogy örül-e annak a változtatásnak, hogy a parkfermét megnyitják, úgyhogy ott szerintem már az is el van döntve, csak még nincsen hivatalosan kommunikálva, meg ennek az egész módosításnak az lenne az igazi értelme egyébként, hogy meg lehessen nyitni.
Igen.
Menjünk tovább szerintem a következő hírünkre, ugyanis találkozót kért az F1 vezetőségétől az Andretti Cadillac formáció, a General Motors teljesítményért és motorsportért felelős alelnöke, Jim Campbell, arról beszélt még pénteken Daytonában, hogy természetesen nem tettek még le az F1-hez való csatlakozásukról, és szeretnének beszélni a FOM képviselőivel a folytatással kapcsolatban. Hozzátette, hogy szerinte ők igenis versenyképesek tudnának lenni ebben a sorozatban is, erre számtalan korábbi példát tud hozni, külön-külön is az Andretti és a Cadillac, úgyhogy szeretnék megvitatni ezeket a felmerülő problémákat a sportág illetékeseivel, és hát azt is hozzátette, hogy a közfelháborodást kiváltó elutasítás ellenére ők ugyanazzal az ütemezéssel folytatják a munkát a felkészülés kapcsán, mint eddig, vagyis a szélcsatornában és mindenhol máshol ugyanúgy dolgoznak, mint hogyha mi sem történt volna, pedig hát azért történt.
És ez nagyon jól is teszik. Itt most hadd utaljak vissza, meg hívjam föl a figyelmet a Formula Podcast 2-vel ezelőtti adására, amelyben ugye ott a címben is az Andretti szerepelt, és ott Mészáros Sanyi nagyon szépen kifejtette, részint annak alapján is, hogy az Andretti lendő csapatfőnökével, akit nem nevezett meg, és így mi se tegyük, beszélgetéseket folytatott, hogy nagyon érdekesen van megszövegezve az F1-nek az úgymond elutasító határozata, hiszen egy dolog nincsen beleírva, és őszintén szóval nekem ez nem tűnt föl, amikor először olvastam, hogy nincsen benne kategorikusan kimondva, hogy már pedig az Andretti nem jöhet. Úgy gondoljuk, úgy véljük, szerintünk...
Ez nem is lehet benne, hiszen ugye nem, hát az... nem is beszéltek az Andrettiről egyáltalán, hanem ugye jelentkezőről volt szó.
De hát azt azért említették, hogy az Andretti nevet ismerik a rajongók valamennyire.
Néhány rajongó ismerik.
És ez egy nagyon-nagyon érdekes vetület ennek a közleménynek, hogy ilyen iszonyú precízen van megfogalmazva, hogy tényleg a világon minden lehetséges módon le van írva, hogy nem jöhet az Andretti, kivéve, hogy ez nincsen beleírva, hogy nem jöhet az Andretti.
Valamivel foglalkozniuk kellett az elmúlt 3 hónapban, tehát hát ezt igen. Meg kellett szövegezni.
Hát igen. Úgyhogy nagyon-nagyon jól, nyilván, jól teszi az Andretti, hogy megpróbálnak akkor most odahatni, mert hogyha így olvassuk a dolgokat, akkor tulajdonképpen ez az elutasító közlemény is csak egy lépés egy óriási húzavonában, nyilván egy nagyon jelentős lépés, de valószínűleg nem az utolsó. Tehát lehet, hogy most sakkot adtak az Andrettinek, de a matt az innen még bőven messze van. És hú, igen, na, ne is aggódjunk.
Hát ez egy nagyon erős szándéknyilatkozat szerintem, a sportág részéről eredetileg, hogy egyébként mi nem akarjuk, hogy gyertek, hát itt lehet különböző lépéseket tenni még nektek is, mert csináltok bármit, de mi meg fogjuk ezt akadályozni. Annyira tetszett. Azt mondja, hogy Igen.
Egyet hadd mondjak, ugye az meg a legutóbbi podcastünkben volt, hogy jóslatokat fogalmaztunk meg az előttünk álló szezont illetően, és erre kértük a Formula.hu olvasóit, meg a Formula Podcast hallgatóit is. Bejött már sok száz tipposzlop, és ugye az utolsó kérdés az volt, hogy egy merész jóslatot, egy bold prediction fogalmaz meg a szezonnal kapcsolatban, és persze volt jó néhány olyan, az Andretti megveszi a házt, na de volt az egyik, hogy az FIA beengedi az Andrettit, és a Concord egyezmény aláírás nélkül versenyezni fognak. Wow, ez merész. De a kedvencem, a Red Bull szétesik, és az Andretti megveszi. Na ez merész. Én ott megígértem, hogy ezt az embert szenté avatom, hogyha bejön a tipje. Vagy
és Red Bull Andretti Ford lesz majd a neve tulajdonképpen.
Volt Cadillac, Red Bull.
A Cadillac Ford egy.
Itt volt az Uber McLaren Toyota. Audi.
Az a Ferrari.
Ja, igen. Yeah. Jó, vannak még rövid híreink, ezeken menjünk szerintem végig. Ugye emeljünk még ki egy-két nyilatkozatot azok közül, amik itt az autó bemutatók során elhangzottak. A Ferrari-nál például Carlos Sainz mondta azt, hogy szerinte neki már semmit sem kell bizonyítania, hiszen ezt már megtette, és pontosan tudja mindenki, hogy ő mennyit ér, mire képes, így sok lehetősége lesz 2025-re, függetlenül attól, hogy idén egyébként milyen teljesítményt fog nyújtani. Persze azért azt is elmondta, hogy a célja a világbajnoki cím, legyen ez bármilyen távoli is jelen pillanatban, míg csapattársa Charles Leclerc szintén elég magabiztosan nyilatkozott, hogy azt mondta, hogy 2-3 futamgyőzelemmel nem érné be előzetesen ebben a szezonban. Mondta ezt ugye azok után, hogy tavaly egyet sem tudott nyerni, hiszen a Ferrari egyetlen győzelmét Sainz aratta. Aztán Zak Brown, a McLaren vezére, ismét már sokatszor felszólalt az ellen, hogy két csapata legyen a Red Bullnak. Szerinte ez hatalmas előny, nem csak a Visa Cash-e per B, hanem konkrétan az anya istálló számára is. Sőt, ugye úgy fogalmazott, hogy amíg ez így van, addig a jelenlegi szabályok nem az egyenlő feltételeket biztosítják. Peter Bayer, a Visa Cash App RB, ezt majd egyszer meg kell tanulnunk tényleg normálisan kimondani, szóval a második számú csapat, azt nem vagyok hajlandó kimondani. Na mindegy. Szóval, hogy ennek a csapatnak a vezére természetesen elmondta, hogy de hát nincs itt semmi látnivaló, és minden a szabályok szerint zajlik, úgyhogy minden rendben van. Amivel ugye Brown sem vitatkozott, hogy a szabályok szerint zajlik, csak azt mondta, hogy maga a szabály rossz ebben a formában. Aztán még az előző hétfőn kimaradó, de egyébként szerintem érdekes ír, hogy Logan Sargeant 5 kg izmot szedett fel magára állítólag, és fizikálisan, valamint mentálisan is teljesen megújult, sokkal magabiztosabb, teljesen máshogy készül erre a szezonra, mint az első évére, úgyhogy James Walls csapatfőnök is nagyon bizakodva beszélt róla. Más kérdés, hogy ezt egyébként általában nem szokták a csapatok szeretni, hogyha valaki 5 kilóval nehezebben tér vissza a téli szünetről, mint ahogy elment, de úgy látszik, hogy itt ez volt a kérés. És akkor van még rövid hírünk, az Alfa Romeo korábbi technikai igazgatójával erősített az FIA, hiszen Jan Monsot veszi át a nemrég távozó Team Ross helyét a szövetség együléses versenyzésért felelős technikai igazgatói posztján. Ő ugye 2002 óta dolgozott a Forma 1-ben, az Aubernél pedig 2018 óta volt állományban, és onnan igazából tavaly James Key érkezésekor távozott, tehát az Audi projektben már nem számoltak vele. Szintén rövid hír még az, hogy nem csak Max Verstappen, de Yuki Tsunoda is új edzővel készül idén. Verstappen ugye Sainz eddigi trénerét szerződtette le, majd egyébként elmondta, hogy ő amúgy nem szeret edzeni. Tsunoda pedig azzal a John Noonan-nel készül, aki korábban több autósport szériában is szerepet vállalt, de dolgozott többek között a Chelsea és az Everton futballcsapatánál is, és magát az információt egyébként Noonan a Formula.hu kérdésére erősítette meg. Új kollégánk Horváth Dániel hozta ezt az információt. És hát végezetül még egy kis Ferrari baki itt a Forma 1-es hírcsomagunk végére, ugyanis a csapat feltöltött a közösségi oldalára egy videót, egy kerékcsere gyakorlásról, egy ilyen PR videót tulajdonképpen. Csak hát az admin a rossz videót posztolta, és egy olyan kerékcserével büszkékedett el a Ferrari, amit éppen elrontottak a szerelők. Később erre reagált a csapat, letörölte a videót, és feltöltött egy újat, immár a jól elvégzett kerékcserével. Hát szerintem sokan remélik Maranellóban, hogy ez volt a legnagyobb hibájuk idén.
Szerintem tökéletes szezonhangolás volt a Ferrari részéről, ez a baki. Hát jó, nyilván becsúszik egyébként egy ilyen,
nem,
és akkor ezt most...
Nem, nem, gyerekek, ez egy média hack. Tehát nem, ilyen nincsen, tehát ilyen nem tud történni. Ezek, most komolyan, tehát ezeken a videókon azért van némi utómunka, meg ilyenek, hát nem létezik, hogy ezt senki nem veszi észre.
Nem gondolod, hogy a PR kerékcsere 1 és a PR kerékcsere 2 rossz néven lett mondjuk
elmentve? De az elrontott kerékcserét miért mented el, miért utómunkázod meg? Nem, ilyen nincsen.
Mert nem tűnt föl a szerkesztőnek, hogy elrontották a kerékcserét.
Ez olyan, mintha nem tűnne föl, hogy nem tudom, hogy egy kerékcserén nem visznek ki elég gumit, vagy ilyesmi.
Nem volt ilyen, igen, példa. Nyilván.
Nem, még főleg a Ferrari-nál soha nem
volt. Na mindegy, én meggyőződésem, hogy ez direkt volt, mert ugye aztán poénkodtak is rajta az X-en később, hogy...
Igen.
Na mindegy, nem ez, igen, a legfontosabb.
Mondjuk ezzel állítsuk párhuzamba itt az optimista Ferrari-sokat egyébként, tehát hogy itt világbajnoki címben reménykednek, miközben egy PR kerékcserét nem biztos, hogy jól el tudnak végezni. Sainzra reagálnék egyrészt, hogy ugye itt mondta, hogy nem kell mit bizonyítani, ez szerintem így is van, tehát azért elmondta, hogy ugye ez lesz a 10. szezonja, jól számolom, ugye? Igen, mert Verstappennek is a 10., akkor neki is. Sok csapatnál volt, mindenhol bizonyított, azt is elmondta, hogy mindenhol jó csapatjátékos volt, mert hát természetesen kapott egy ilyen kérdést is, hogy ha esetleg úgy adódik, akkor segíteni fogja el Leclert, mert hogy ugye így, hogy már ő nem lesz itt jövőre, akkor is engedelmeskedik-e a csapatnak, hát szerintem egyébként természetesen. Amit itt a WB címről mondott, úgy fogalmazott egész pontosan, hogy remélem, hogy nem ez lesz az utolsó lehetősége, ugye, mert hogy ezt is így megfogalmazták kérdésként, hogy úgy gondolja, hogy ez a Ferrari-s utolsó év lesz az utolsó esély is. Azt mondta, hogy az lenne az ideális, hogyha idén összejönne a Ferrari-val, de amúgy meg úgy szeretne választani magának új csapatot, hogy azt is célba vegye természetesen máshol. Itt az majd egy érdekes kérdés lesz, hogy ő hova fog menni, ugye itt az Audit pletykálják nagyon, nyilván egy Red Bullos visszatérésről is volt itt nagyon halványan pletyka, a Mercedes adná magát a megüresedő hely kapcsán, úgyhogy érdekes lesz Carlos Sainz jövője, és egyetlen gondolat még így a Sargent Cunoda tengelyen, vagy Verstappen tengelyen. Én a Verstappen tengelyhez vagyok közelebb, aki nem szeret edzeni, nem pedig az, aki 5 kilót magára szed a télen. Már 5 kilót, bocsánat.
Kommentár nélkül hagyom.
5 kilót magamra szedhetem, csak nem izomból. Ez fontos kiemelni.
Köszönöm, hogy nem nekem kellett kimondani. Én is egy-két dolgot reagálnék. Egyrészt nagyon beszédes szerintem a Ferrari bemutató készült képeket megnézni. Nézzétek meg, a csapattól elküldött Carlos Sainz mosolyogva és bizakodva tekint a jövőbe. Az 5 évre szerződést hosszabbító Charles Leclerc, nem ez a kép. Hát van egy kis stúdióképen, úgy néz ki, mint akinek belepisíltek a műzliébe. Tehát egészen elképesztő, hogy mennyire ilyen kis búval terhelt ábrázatom. Bélelt, köszönöm, ábrázata van neki. Sainz pedig vidáman tekint jövőbe. Vizakesephez annyit, hogy vegye meg az Andretti, és ennél egy fokkal komolyabbat a Sargenthoz. Én kíváncsian várom a második szezonját, mert olyat azért nem egyszer láthattunk már, hogy egy gyatra első szezon után a második az egy már viszonylag vállalhatóra sikerült. Mondjuk Nicolas Latifi jut eszembe, és most nyilván nem az Abu Dhabi szezon záróra gondolok, hanem összességében az ő 2021-es éve, azért összesen lehetett mérni a 2020-assal, annál sokkal-sokkal jobb volt. Mick Schumacher is mutatott előrelépésszerűket, és nem csak azért, mert jobb lett az autója, tehát neki azért volt 2-3 értelmes hétvégéje a második szezonjában. Én azt gondolom, hogy ezt az esélyt Sargent megérdemli, én nem hiszem, hogy lenne olyan forgatókönyv, neki lesz harmadik szezonja, ha csak valami eszetlenül jó dolgot nem rak össze idén. De tényleg kíváncsi vagyok, hogy annál, hogy tavaly, ugye ha Nyck de Vriest nem vesszük, aki egy harmad szezont volt gyakorlatilag, vagy egy szűk felett, egyértelműen a leggyengébb produkció Logan Sargenté volt, hogy innen el tud-e mozdulni, szerintem még az se kizárt.
Valószínűleg, és akkor ezzel azért a Forma 1-es híreinknek a végére értünk, de történtek még események itt a hétvégén, meg az elmúlt napokban. Egyrészt megrendezték a svéd rallit, a rally világbajnokság második futamát, és ugye a versenynaptár egyetlen havas eseményét, és itt tényleg nagy hó volt, ami abban csúcsosodott ki, hogy igazából teljesen irreális eredmények születtek pénteken. Szakadt a hó, már előtte éjszaka is, ezért nagyon nagy hó volt magukon az utakon, ezért aki elől ment, az ugye nyomot vágott a többieknek ebben a hóban, és nyilván minél többen mentek át az úton, annál egyértelműbb volt a nyom, és annál többet segített az a hátrébb rajtolóknak. Így nyilván aki elől ment, Thierry Neuville és Elvin Evans, nekik nem sok esélyük volt érdemi eredményt produkálni. Na de hát két világbajnok, Ott Tanak és Kalle Rovanperä, ugye a most idei szezonját most megkezdő Kalle Rovanperä is hibázott még az első nap folyamán, pedig Rovanperä nagyon kedvező rajtpozícióban mehetett, de nem tudta végigcsinálni. Ők kiestek, illetve visszaálltak később Super Rallyval, de a győzelemre esélyesek sorából nyilvánvalóan kiestek. És teljesen váratlanul Esapekka Lappi és Takamoto Katsuta csatáját nézhettük a futam győzelemért, hiszen ők maradtak idézőjelben ott az elején, amíg szombaton Katsuta is bele nem állította a Toyotát a hóba, úgyhogy a képen látható Lappi nyert, 6,5 év telt el az első és a második futam győzelmek között, azért az nem kevés dolog, meg jó pár átigazolás, ugye a Toyotánál újoncként tudott nyerni még a Finralin, aztán nem sokkal később már a Citroen versenyzője volt, aztán a Ford versenyzője volt, aztán kikerült a csúcskategóriából, és egy évet pihent, aztán visszatért a Toyotához fél szezonra, tavaly a Hyundaihoz igazolt teljes szezonra, most pedig fél szezont megy megint a Hyundainál, úgyhogy azért van neki története itt az elmúlt években, és nagyon fontos volt neki, hogy ezt megnyerje. Fontos volt ez a futam még Adrian Formónak, aki ugye a pályafutása első dobogóját szerezte a lesajnált M-Sport Forddal, és hát ugye a Forma is tavaly úgymond szamárpadban ült, mert ugye kitették a Rally 1-es csapatból és a Rally 2-esek között kellett neki versenyezni a Forddal, de ez a kezelés, ez a Malcolm Wilson kúra, ezt ugye korábban Tanak és Evans is megkapta, ugyanígy egyszer kitették őket már a Fordtól, és a kisebb kategóriában kellett menni, és mindkettejüknek bejött, most lehet, hogy Formónak is fog, ugye eddig nagyon jó szezonja van két futam után nyilván, de hogy eddig harmadik a bajnokságban, úgyhogy szerintem nagyon rendben van. Volt itt még különböző érdekességek, balhé volt például Neuville és Evans között, hogy most akkor melyik hazudott és melyik nem, meg hogyan, illetve volt a legérdekesebb, és szerintem maradjunk most ennél a sztorinál még egy perc erejéig, hogy a futamot megnyerő Esapekka Lappi 8 ponttal szerzett többet a kieső Kalle Rovanperänál, és ugye erről beszéltünk már korábban, hogy ez az új pontozási rendszer, ez mégis milyen. Itt láthatjuk, a baloldali táblázatban láthatjuk gyakorlatilag a versenynek a, hát nem a végeredményét, mert ugye a szombatesti állás végül is Evans másnap megelőzte Formót, de itt látni, hogy a szombatesti pontok, vasárnapi külön pontok és a Power Stage pontok alapján ki hány pontot szerzett a hétvége során.
És hogy futottak be, azt is mondd el, kérlek.
A végeredmény ugye az volt, hogy Lappi nyert Evans és Formó előtt, és Neuville lett a negyedik. Rovanperä azt hiszem a 39. helyen zárt, pedig mögötte a 40. Nyilván ők ugye kiestek, tehát ők az első napon, vagy a pénteki napon kiestek, a pénteken kihagyott szakaszaikon minden szakaszért, amit kihagytak, 10 perc büntetést kaptak, tehát összesítésben nem lehetett komoly eredményt várni tőlük nyilván, de ugye a vasárnapi külön pontokkal tudtak még pontokat menteni, amiben nincs is különösebb baj egyébként, meg ez így jó is lehetne akár. Az nincs rendben, hogy a futamgyőztes Lappi, aki ugye azért nem ment gyorsan vasárnap, és ezért se powerpontot nem szerzett, meg ugye a napi pontokból is láthatjátok, hogy csak egyet, mert egy perccel vagy másfél perccel vezetett. Tehát neki semmi más dolga nem volt, mint begurulni, ugye többiek lepattogtak róla, meg mögül tulajdonképpen addigra, és nem volt más dolga, mint begurulni a célba, hogy a futamot meg tudja nyerni. És ez nagyon rossz szerintem, hogy ugye az volt a cél, hogy a vasárnap majd izgalmas legyen, de ugyanúgy 3-4 ember ment gyorsan most is vasárnap, azok, akiknek fontos volt, hogy ott még tudjanak plusz pontokat szerezni. Igen. Tehát ugye Evansnek nyilván nagyon kellett, nagyon jól jött ki ebből így, és én nem gondolnám, tehát Lapit beírtuk futamgyőztesnek, meg a Hyundai ugye 2-2 nyert, de nem gondolnám, hogy Evans nem érzi magát győztesnek. Nélkül is, hogyha nyilván szerezhetett volna még plusz pontokat, úgyhogy ennek most azért volt egy kisebb, nagyobb visszhangja, meg szerintem még lesz is. Úgyhogy így, ami a VRC svéd raliát és egyébként a rallis híreket illeti, terveink szerint kedd este jelentkezik a Formula Ségnán című műsorunk Vince Ferenccel, és átbeszéljük részletesen is, hogy mi történik a rally világában, mit gondolunk erről a pontrendszerről, mit gondolunk a Neville Evans balhéról, meg úgy egyáltalán arról, hogy mi történik jelen pillanatban. A VRC-ben is mik a magyar aktuális hírek, stb. Stb. Úgyhogy ajánljuk ezt is mindenkinek. És folytassuk akkor most egy másik szériával, ugye lezajlott a Bathurst 12 órás ezen a hétvégén, a legrangosabb ausztrál endurance verseny. Porsche győzelem született, de talán a legérdekesebb az a képen látható egység, ugye Valentino Rossi is rajtozált egy BMW-vel, és a csapattársaival együtt az ötödik helyet szerezte meg, ugye Rossi is igazából az endurance szezonra készül, és hát ugye a hosszú távú VB-nek az egyik nem arca, mert azért nem ő az arca, de mindenképpen bele is promózzuk ezt az egész eseményt. És ha már endurance, akkor egyrészt nem csak a Forma 1-es, de a WEC autóját is bemutatta a Ferrari. Apró változtatások vannak azért a dizájnban itt is, úgyhogy szerintem ezt sem nagyon kell túl ragozni. Ez is egy nagyon szép autó, ahogy a Forma 1-es is. És megnézhettük még a McLaren endurance autóját is, amivel ugye a GT3-asok
között... Gyönyörű.
De ez azért kevésbé papaja. Hál' Istennek szerintem. De gyönyörű. Hát ez ugye szubjektív. Végezetül pedig még a MotoGP-re térjünk ki. Ugye a teszt után is folytatódott a bemutatók sora. Az elmúlt héten jött például az Aprilia, a Repsol Honda, vagy az LCR Honda is. Tomi, mit tudsz nekünk ezekről elmondani?
Hát igen, ugye itt a MotoGP-ben nem szokás az első teszt előtt lezavarni az összes bemutatót, sőt ugye a Pramac majd csak a mostani katari teszt után fogja bemutatni a maga festését, ugye a csapatvilágbajnok alakulat. Hát az egyik érdekesség az Aprilia volt, aminek a festése nagyjából változatlan a tavalyi évhez képest, viszont itt is láthatjuk ezt a rengeteg aerodinamikai újítást, egyrészt az első szárnyat, másrészt ugye hátul a Batmobilt, tehát nem csak a teszten, hanem már a bemutató motoron is láthatjuk. És hát a legérdekesebb az most meglepő módon a Repsol Hondának a festése, hiszen nagyjából az elmúlt 30 évnek a legjelentősebb dizájnváltozását láthatjuk a Repsol Hondán.
Ugye, amiatt... Nem gondoltad volna néhány évvel ezelőtt, hogy ezt egyszerűen majd ilyet fogsz mondani, hogy a legjelentősebb változás, meg a legérdekesebb az a Repsol Honda lesz. Ezek alapján akár bízhatunk abban is, hogy majd egyszer a Red Bullnak lesz egy hasonló újragondolása.
Majd megveszi az Andretti.
Igen, hogyha kikerül onnan a Red Bull, mert például a Repsol Honda részben azért változott meg, mert már nincsen rajta a Red Bull logó, hiszen azt vitte magával Márquez a Gresinihez szponzornak, már személyes szponzornak. A másik pedig az, hogy Márquez távozásával a Repsol is egy kicsit újra alkutta itt a feltételeket, és kisebb pénzt akartak beleölni a projektbe, ez viszont azzal járt, hogy kisebb felületet is kaptak a motoron. Hát itt a Repsol narancssárgája meg pirosa mellett azért eléggé domináns lett a HRC-nek az ikonikus kék színe is, úgyhogy szokni kell még egy kicsit, de elsőre nekem nagyon furcsa volt, tehát ilyen olyan volt, mintha kombinálták volna a Superbike Hondát az eddigi Repsol Hondával, de úgy kezdek megbarátkozni vele, meg tényleg legalább egy kis változtatás van. És ahol még szintén van változás, az az LCR Hondának a zárkóféle vonulata. Szerintem nagyon szép lett ez a Castrol Honda. Itt ugye két különböző szponzor van a két motornál, a zárkóféle pedig hát kvázi magyar színekben fog versenyezni zárkó, ugyan láthatjuk, ugye Talmácsi Gábor révén van is magyar kötődés a zárkónak, hiszen ő segítette a karrierje elején, de hát nyilván itt a Castrolnak a színeit láthatjuk. És ha már itt mondtad a Red Bullnak a reményeit, hogy hát ha ők is változtatnak, hát a KTM meg nem változott semmit, akiknél a névadó szponzor a Red Bull, úgyhogy most ők lettek az új Repsol Honda ilyen tekintetben, hogy nem változik semmit a dizájn. Egyetlen gondolat még a MotoGP, ez ugye ma kezdődik a katari teszt, kétnapos katari teszt. Mikor pont ez az adás kikerül, addigra már le is zajlott az első nap, tehát ez két nap lesz, hogy ez lesz a hét egyik fő eseménye a Forma 1-es teszt mellett nyilván, ami pedig szerda csütörtök pénteken lesz Bahreinben.
Azért talán az lesz a leginkább minket érdeklő, vagy a nézőinket érdeklő esemény, úgyhogy egyébként mind a kettőről be fogunk majd számolni. A jövő heti pitwallban, viszont ebbe a mostani pitwallba ennyi fér, úgyhogy köszönjük a figyelmet. Holnap este a terveink szerint tehát akkor jön a Formula Shakedown, a rallis hírösszefoglaló műsorunk második adása Vince Ferenccel, ezt semmiképp sem hagyjátok ki. Szerdán pedig indul a Forma 1-es teszt, ennek minden érdekességéről, részletéről értesülhettek a formula.hu-n. Mindenképpen iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha nem akartok lemaradni rendszeresen jelentkező műsorainkról és egyéb videós tartalmainkról, de ajánljuk figyelmetekbe a Formula Podcast és a Formula Motocast adásait is, illetve azt is szeretnénk hangsúlyozni, hogy ahogy a képernyőn láthatjátok, már elkészült az Autosport és Formula magazin szezon indító nyomtatott lapszáma, csütörtöktől kapható az újságárusoknál, illetve a webshopunkból is megrendelhetitek. Benne igazából mindennel, ami a szezon statisztikai érdekességek, várakozások, csapatok, pilóták, esetleges változások, a versenynaptár részletei, és természetesen a Hamilton sztori, a Horner sztori és az Andretti sztori részletesebb kifejtése, elemzése, összegzése, értékelése, és hát nyilvánvalóan többek között a MotoGP, a WRC, vagy a hosszú távú VB aktuális híreinek összegzése is, úgyhogy ezt ajánljuk mindenképpen a figyelmetekbe. Most viszont ennyik voltunk, tartsatok velünk majd jövő hétfőn este is, amikor a terveink szerint szintén jelentkezünk Pitfall-al, és ahogy mondtam, akkor már a Forma 1-es és a MotoGP teszt tanulságait is le tudjuk majd vonni, úgyhogy most már ide lesz elköszönnöm, addig is szeressétek az autósportot, tartsatok velünk jövő héten is, sziasztok!
Minden jót, sziasztok!
Hello, sziasztok!